Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domonics András, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében szó volt arról, hogy egyre több országban sürgetnek fellépést a pénzüket adóparadicsomokban tartók ellen. A következő negyed órában elmondjuk, az 5 éve tartó nemzetközi pénzügyi válság eddig 187 milliárd euró veszteséget jelentett Németországnak. Kormányátalakításhoz vezethet a volt költségvetési miniszter körül kialakult botrány Franciaországban, véli egyre több elemző. Az ügy kapcsán immár az államfő felelőssége is felmerült, az ellenzék azzal vádolja ugyanis François Hollande-ot, hogy már decemberben tudott arról, hogy Jérôme Cahuzac titkos külföldi bankszámlával rendelkezett, ám nem tett semmit. Esrádú János tudósít Franciaországból.
Adócsalásból származó pénzek kifehérítésével gyanúsítják a vizsgáló bírók a március 19-én posztjáról lemondott volt költségvetési minisztert, aki április 2-án beismerte, hogy korábbi cáfolataival ellentétben mégis rendelkezik titkos, azaz az adóhatóságnak be nem jelentett külföldi bankszámlával. Amennyiben a gyanú beigazolódik, úgy Jérôme Cahuzacot akár 5 év börtön és 375 ezer eurós pénzbüntetése is elítélhetik. A történet továbbra is lázban tartja a francia politikai életet, az ügy kapcsán pedig csak nem óráról órára jelennek meg újabb és újabb információk. Kiderült egyebek mellett, hogy a volt költségvetési miniszter 1992-ben nyitott számlát a svájci USB banknál, majd az ott tartott pénzét 2000-ben az ugyancsak svájci székhelyű Rail & Company nevű pénzintézethez helyezte át. Ez utóbbi cég előnye az volt, hogy a korábbiakhoz képest lényegesen hatékonyabban alszámlák megnyitása révén tudta a számla tulajdonos kilétét elrejteni, 2010-ben pedig, hogy a dolog még biztosabb legyen, Szingapurban nyitott fiókot, ahová a szóban forgó számlát áthelyezte. Az ügy kapcsán szerdán maga a francia államfő is megszólalt ünnepélyes tévényilatkozatban ítélve el Cahuzac hazugságait, egyben megismételve, hogy nem volt tudomása a volt miniszter üzelmeiről. François Hollande azt is bejelentette, hogy 3 konkrét intézkedést vezet be, amelyek a mostanihoz hasonló esetek megelőzését hivatottak szolgálni. Elemzők azonban úgy vélik, hogy az államfő hitelessége ettől még nem áll automatikusan helyre, annál is inkább, mivel több jel is arra utal, hogy François Hollande és kormánya már 4 hónapja tudhatott arról, hogy komoly gondok vannak a költségvetési miniszter körül. Ezt állítja például Michel Gonel, az a politikus, aki Cahuzac ellenfele volt a helyhatósági választásokon. Ez az a politikus, akinek üzenetrögzítőjére a bukott miniszter 12 évvel ezelőtt tévedésből rámondta a most végzetesnek bizonyult a külföldi bankszámlája létét igazoló mondatot. A hivatalos verzió szerint Cahuzac akkor azt hitte, hogy vagyonkezelőjével beszél. Erről a hangfelvételről aztán szintén a hivatalos verzió szerint valaki másolatot készített, amely végül tavaly decemberben a Mediapart nevű internetes hírportálnál kötött ki. Cahuzac volt politikai ellenfele felvétel kapcsán decemberben arra figyelmeztette az elnöki hivatalt, hogy a Mediapart által közölt dokumentum valóban létezik, ám azt állítása szerint nem vették komolyan. Bár szocialista oldalon azt hangsúlyoznánk, hogy a botrány miatt kizárólag az érintett tehető felelőssé, és Cahuzacot szerda reggel a pártból is kizárták, a Mediapart most Pierre Moscovicit, a pénzügyi tárca vezetőjét, a volt költségvetési miniszter közvetlen főnökét támadja. A történetet kirobbantó újságíró azt állítja ugyanis, hogy Moscovici állami eszközökkel próbálta tisztára mosni bukott kollégáját oly módon, hogy a svájci hatóságoktól általános, csak nem semmit mondó formában kért információt Cahuzac esetleges ottani bankszámlájára vonatkozóan, majd az ugyancsak általános választ úgy kommunikálta kifelé, mintha a politikust tisztázták volna a vádak alól. A kormány és az államfő kínos helyzetét fokozza, hogy az ellenzék azt mondja, ha tudtak Cahuzac üzelmeiről és nem tettek semmit, úgy az cinkosságukat bizonyítja, ha pedig nem tudtak róla, úgy az szakmai inkompetenciájukat igazolja. Kormánypárti berkekből származó információk szerint François Hollande várhatóan a kormány teljes átalakításával próbálja majd visszafordítani a helyzetet, amire becslések szerint a következő 2 hétben kerül sor. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Az 5 éve tartó nemzetközi pénzügyi válság eddig 187 milliárd euró veszteséget jelentett Németországnak. Ezt a Rajna-Vesztfáliai Gazdaságkutató Intézet most közzétett tanulmánya állapította meg. A részletekről hallgassák meg németországi tudósítónk, Vince András jelentését.
2008 elején még senki sem gondolt nemzetközi pénzügyi válságra, és Berlinben is szentül meg voltak győződve arról, hogy a konjunktúra üteme legalább 2%-os lesz. 2010-re pedig már arra számított a kormány, hogy többlettel zárul a költségvetés. Mint a Rajna-Vesztfáliai Gazdaságkutató Intézet szakértői kimutatták, a szép reményű terveket meghiúsította az Amerikából kiindult válság európai begyűrűzése. Most közzétett tanulmányuk szerint a nemzetgazdaság csaknem megbénult olyannyira, hogy 2009-ben a konjunktúra Németországban több mint 5%-kal csökkent, ami a II. Világháború óta példanélküli rést ütött az állami bevételeken. Csupán emiatt 2009-ben a költségvetést 47 milliárd, egy évvel később pedig már 65 milliárd euró veszteség érte. Mindezt megtetézte a munkanélküliség felszökésével és az ebből fakadó adóbevétel csökkenésből eredő állami bevétel kiesés, ami 2009-ben 53 milliárd, 2010-ben pedig 29 milliárd euró volt. A válság konkrét leküzdésére a berlini kormány konjunktúra élénkítő csomagot is kidolgozott, amelynek összege elérte az 50 milliárd eurót. Mivel Berlinben semmiképpen sem csupán tüneti kezeléssel akartak fellépni, az örvénybe jutott bankok meggyengült értékpapírjainak elhelyezésére olyan pénzintézeteket létesítettek, amelyek veszteségét állami alapból egyenlítették ki, így ez azokban az esztendőkben szintén közel 40 milliárddal terhelte a költségvetést. Mindezt összevetve csupán ezek a tételek 187 milliárd euróra rúgnak, és akkor még nem esett szó az unió szinten elhatározott ugyancsak milliárdos mentőcsomagokról, amelyek oroszlán részét a továbbra is jól működő német nemzetgazdaság fedezi. Vincz Andrást hallották Németországból.
Szlovákiában egy éve van hatalmon Robert Fico kormánya. Míg a miniszterelnök szerint az elmúlt 12 hónap a stabilitási időszaka volt, az ellenzék negatívan értékeli a kabinet munkáját. Pozsonyból Protics János tudósít.
Az elemzők nagy része nem egységes az egyszínű kabinet tevékenységének megítélésénél. Mint ismeretes, a Robert Fico vezette Smer tavaly elsöprő győzelmet aratott az előrehozott választásokon, és egyedül partnerek nélkül alakíthatott kormányt. Miroslav Kuszi politológus szerint a kabinet a problémák hatékony megoldása helyett előnyben részesítette a tetszetős jelszavakat. Véleménye szerint Robert Fico kormányának egyéves tevékenységén megmutatkozott annak hatása, hogy a válság közepén alakult meg, így nem kapott lehetőséget a normális körülmények közötti működésre. A politológus úgy véli, a jelenlegi kabinetnek nem voltak az előző Fico kormányhoz hasonló botrányai, azonban a közgazdászok és az ellenzék több problémára is felhívták a figyelmet. Ezek közé tartozik a munkanélküliség emelkedése, melyet az ellenzék szerint a munkatörvénykönyv helytelen módosítása is felgyorsított. A kormány az első évben jól tevékenykedett a külpolitika területén. Miroslav Kuszi szerint ez annak köszönhető, hogy ezen a területen nem jelentkezett olyan élesen a gazdasági válság, mint máshol. Az egészségügy és az oktatásügy azonban továbbra is katasztrofális állapotban van, itt a kormány kudarcot vallott, állítja a szakértő. Samuel Abraham politológus úgy látja, Szlovákia számára még mindig pozitívum, hogy Fico egyéves kormányzása után is hajlandóságot mutat az Európai Unión belüli reformokra, és főleg az, hogy igyekszik mindenáron a GDP 3%-a alatt tartani a költségvetési hiányt úgy, ahogy azt az EU megköveteli. Maga Robert Fico évértékelőjében az elmúlt 12 hónapot a stabilitás évének nevezte. Kiemelte, hogy Szlovákia azon kevés tagállam között van az Unióban, ahol növekszik a gazdaság. Szerinte a nem egységes ellenzék képtelen lenne az ország irányítására. Az egyéves kormányzás ellenzéki bírálatát Fico kötelező politikai munkának tartja, és nem tulajdonít neki nagyobb jelentőséget. Az Inforádiót Protics János tudósította a Pozsonyból.
Az ELTE koreai tanszékének vezető helyettese szerint a hadi állapot kihirdetése nem újdonság a koreai félszigeten, mert 1950 óta folyamatosan az van a két Korea között. Csuma Mózes úgy véli, Észak-Korea elsősorban a tárgyalásokat akarja kikényszeríteni az Egyesült Államoktól, egy háborúval nem kockáztatná a Kim család uralmát. Szabó Gergő interjúja.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően nagy változásról nem beszélhetünk, hisz hadi állapot a koreai félszigeten 1950. június 25-e óta folyamatosan jelen van. Bár 1953-ban egy fegyverszünet lezárta a koreai háborúnak a harci cselekményeit, de a mai napig hadi állapotról beszélhetünk. A két Korea között nemzetközi jog szerint az elmúlt több mint 60 évben folyamatosan hadi állapot volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az elmúlt napoknak a eseményei egyetemen azt támasztják alá, hogy egy politikai célzatú kötélhúzás zajlik a koreai félszigeten, és az észak-koreai rezsim minden rendelkezésére álló eszközzel folyamatosan szinten akarja tartani, fenn akarja tartani a feszültséget, azt akarja, hogy folyamatosan foglalkozzanak a koreai félsziget helyzetével, mind belföldön, mind külföldön. A központi hatalom, a penyani központi hatalom ezáltal kíván egyfajta megerősítést elnyerni.
Az elmúlt napokban több fotó is bejárta a világsajtót, amin az új észak-koreai vezető Kim Jong-un katonákkal, katonai létesítményekben pózol. Ez az egész egy ilyen imázsépítő kampány?
Kétségkívül ez is benne van. Azt kell tudni, hogy amikor 2011 decemberében átvette Kim Jong-un apjának, Kim Jong-ilnek a örökét, akkor mind belföldi téren, mind pedig hát a külföld kételyekkel viszonyult az ő vezetői kvalitásaihoz. Nagyon sok olyan meglátást tapasztalhattunk, hogy egy ilyen 20 éves, illetve hát maximum 30 éves illető vajon alkalmas-e az országnak a vezetésére. Tulajdonképpen a feszültségnek a folyamatos növelésével azért sikerül elérni, hogy mind belföldön, mind pedig hát a külföld azért mostanában már egy olyan keménykező figuraként tekint rá, aki hát képes a nemzetközi közösségnek a megzsarolására is.
És hát ő is nukleáris fegyverek esetleges bevetéséről beszél. Valóban kell-e attól tartani, hogy akár dél-koreai, akár más célpontok ellen képes lehet bevetni észak-koreai ilyen fegyverarzenát?
Én úgy gondolom, hogy az észak-koreai rezsimről nagyon sok mindent el lehet mondani, de azt semmiképpen nem lehetne róluk állítani, hogy tájékozatlanok lennének, ne lennének tisztában a nemzetközi erőviszonyokkal. Tehát nyilvánvaló, hogy ők tökéletesen tudják, hogy egy nukleáris fegyvernek az éles bevetése, illetve egy újbóli koreai háborúnak a kirobbanása az egyetemen a rezsimnek a végét jelentené, a Kim család uralmának, hát lényegében 7 évtizedes uralmának a végét jelenteni, ezt természetesen a penyeni vezetés nem meri megkockáztatni. Itt egyértelműen egy figyelemfelhívó, illetve egy politikai célzatú húzavonáról van szó, és hát mindenképpen szeretnék azt kizsarolni, kierőszakolni, hogy közvetlen tárgyalások induljanak az Egyesült Államok és Észak-Korea között.
Az USA mennyire hajlik erre?
Azt láthatjuk, hogy alapvetően, hogyha megnézzük az elmúlt mondjuk 20 évnek a fejleményeit, akkor az Egyesült Államok több ízben is hajlandó volt tárgyalásokra, hajlandó volt rész alkukba, paktumokba belemenni az észak-koreaiakkal. Ugyanakkor ezek a megegyezések, amik létrejöttek akár 1994-ben, akár 2007-ben, nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, és hát lényegében az észak-koreai rezsimet nem szeretné az Egyesült Államok jutalmazni azzal, hogy magas szintű közvetlen tárgyalások létrejöjjenek, ugyanakkor abban biztosak lehetünk, hogy a háttérben, a kulisszák mögött azért bizonyos alkuk, illetve bizonyos tárgyalások nyilván zajlanak a felek között.
Csuma Mózest, az ELTE koreai tanszék vezető helyettesét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás.